4 évbe került megfejteni, miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. Mielőtt azonban ebbe belemennénk, beszéljünk arról, hogy akkor mi is volt 4 évvel ezelőtt, mert szerintem lehet, hogy sokan nem emlékeznek már rá.
Igen, 2022. január 15-én történt egy olyan esemény, ami még mindig előttem van, mert folyamatosan azért követem, hogy mi történik a nagyvilágban, milyen vulkánkitörések vannak, esetleg történik valamilyen érdekes esemény. És ami akkor feltűnt, hogy egy hatalmas nagy kitörési felhőt ábrázoló műholdkép jelent meg, ami első pillanatban nehezen is volt értelmezhető, hogy mi ez, és akkor nem sokkal később derült ki, hogy egy érdekes nevű vulkán a Tonga térségben, ez a Csendes óceánnak a nyugati részén található, Új-Zélandtól egy olyan jó 1000-2000 kilométerre, és ott van egy olyan vulkán, amelynek Hunga Tonga, vagy egyszerűen mondhatjuk csak Hunga a neve, és erről a vulkánról az ezt megelőző időszakban már volt szó, hiszen decemberben és januárban is volt egy viszonylag számottevő robbanásos kitörése, és ilyen módon a figyelem központjába volt, de nem gondoltuk volna azt, hogy bármi történhet. Jó lehet, azért hozzá kell tenni, hogy ott a területet jól ismerő vulkanológusok azt mondták, hogy ez egy olyan vulkán, amelynek 100 évente azért lehetnek nagyobb robbanásos kitörései, és ez elképzelhető, hogy majd lesz. De ezt nem lehetett előre jelezni, mert hogy itt semmiféle monitorozás ennél a vulkánnál nem volt, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen előélete volt. Ráadásul alapvetően egy víz alatti vulkánról van szó, tehát néhány kisebb darabja állt csak ki az óceánból, de a nagy rész az víz alatti vulkán, innentől kezdve csak látni sem lehet, hogy éppen mit csinál. Tehát érdekes, hogy erről a nagy kitörésről szinte alig van képi felvétel, az azt megelőző néhány nappal korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
De egyébként valamilyen műholdas modern eszközökkel tudták figyelni a vulkánnak a működését valamennyire?
Hát ezek a műholdak mit csinálnak? Nézik a hőmérséklet anomáliákat, nézik azt, hogy valamiféle felhő anomália történik, bármiféle változás a légkörben, és ha ilyen van, akkor a felvétel is készül. Tehát konkrétan nem ezt a vulkánt figyelték meg, hanem a rutin műholdas felvételek között ott volt ez is, és akkor ez rögtön kiemelődött, hogy hoppá, ez valami váratlan. Volt ilyen az elmúlt években több ilyen is, amikor műholdas felvételek alapján tudtuk azt, hogy történik valamilyen jelentősebb vulkánkitörés. Tehát így kell ezt érteni, hogy közvetlen megfigyelése nem volt ennek a vulkánnak, de azt, hogy mi történt, akkor azt tisztelni lehetett.
Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 000 villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni, tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész az Isten háta mögött a Csendes óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mennyiségű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégi alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ezek incipinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférában, ami kezdődik valahol talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
Igen, és amit olvastam, az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűségkülönbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább, tehát kis sűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjedt szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értékelni, értelmezni. Ugye amikor ez felmerült, hogy iszonyú mennyiségű vízgőz került föl, akkor az volt a vélemény, és azt gondolták sokan, miután a víz az egy melegház hatású gáz, tehát az azt jelenti, hogy elvileg felmelegedést tud okozni, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy ez ráerősít a globális felmelegedésre, és nagyon erős hőhullámokat fog okozni. És hőhullámok voltak, de nem emiatt. Tehát Ausztráliában tudjuk, hogy voltak hőhullámok, de nem emiatt, és a tudományos kutatások azt eredményezték, azt az értékelést, hogy nemhogy nem felmelegedés, de inkább egy kis hőmérséklet csökkenést okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog, még egyszer, Nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, amíg így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigetek ípén a tubókitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló. Tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség a felől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500.000 tonna, tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánnak a kitörése?
Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, valami 20 millió tonna mennyiségre becsültek. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500.000 tonna. Uh-huh. Mi lett avval a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben.
Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította a kénsav aeroszol képződését. Tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aeroszollá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aeroszol az nagyon-nagyon picinje, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. Tehát egy kis cseppeket, és ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. Nem, hogy mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsavarról szól felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy az aeroszolok picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinység, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
Az szerencsének mondható, hogy lakatlan területen zajlott a vulkánkitörés? Tehát magyarán önöknek volt egy természetes laboratórium, ahol vizsgálódhattak?
Így van, azt mondom, hogy ez így teljesen pontos, hogy szerencsére ez a vulkánkitörés ez minden jelentősebb népes területtől távol történt. Ugye ott van a Tonga királyság, ami egyébként az egyik legrégebbi emberi társadalom ott, de nem laknak sokan. Ráadásul érdekes, hogy nem vulkáni szigeteken, hanem korallszigeteken laknak, ezek nagyon sík szigetek. Ott okozott persze azért kárt, tehát ott volt szökőár, de ha azt gondoljuk, hogyha ez máshol történik, mondjuk Japán partvidéke közelében, ott azért sokkal katasztrofálisabb helyzet alakulhatott volna ki. Amire felhívja a figyelmet ez a kitörés, tehát ez egyfajta természeti laboratórium innentől kezdve, és szerencsére ezt a tudomány birtokába vehette, és nem a katasztrofális következményekkel kell foglalkozni, hanem megérteni azt, hogy itt mi történt. Ráadásul ráirányította a figyelmet arra, hogy hát ilyen víz alatti vulkán azért van, nem kevés. És ezekkel a víz alatti vulkánokkal kevesebbet foglalkozunk, mert amíg nincs baj, addig nem vagyunk hajlandók semmit se áldozni arra, hogy bármivel is foglalkozzunk. Még a szárazföldön lévő vulkánokkal kapcsolatban is megszenvedjük azt, hogy kevés a figyelem, és kevés az anyagi ráfordítás, és hogy a kutatások és a monitorozáshoz menjen, tehát az aktív vulkánok fele nem áll folyamatos megfigyelés alatt, tehát azért ezt hozzáteszem, mert amíg az ember nem érzi azt, hogy nagy baj van, addig próbál nem foglalkozni vele. De ez a vulkánkitörés is rájelentett a figyelmet, hogy ilyen vulkánok vannak máshol is. A víz az nem azt jelenti, hogy ott nem lehet vulkán. Tehát a víz alatt is vannak nagyon nagy vulkánok is. Ilyen nagy vulkánkitörésre képes tűzhányok, például Dél-Kelet-Ázsiában, például Japán közelében. Azért ismerjük azt, hogy ott voltak hasonlóan nagy vulkánkitörések néhány ezer évvel ezelőtt. Tehát vannak ilyenek. Csak most figyeltük meg először, hogy mi történik egy ilyen esemény során. Utoljára 1883-ban Krakatau-ban, amelyről talán mindenki hallott, az a vulkánkitörés is víz alatti vulkánkitörés volt.
Akkor annak a megértését is segíti? Ez a mostani?
Így van. Tehát ez a mostani kitörés, ez nagyon sok korábbi eseménynek a lefolyását is segíti, hogy azt jobban megértsük. És természetesen miután azért a tudománynak az is egy feladata, hogy az eredményekkel tudjon előremutatni, hogy akkor mit várhatunk a jövőben, hát ez arra is ad egy eredményt, hogy akkor ezt jobban lássuk, jobban értsük, hogy hogyan zajlik egy ilyen víz alatti vulkánkitörés, milyen hatása van, és hát még egyszer, amiket tapasztaltunk, tehát például az, hogy a víz alatt milyen iszonyú, milyen heves, intenzív vulkáni folyamatok zajlottak, tehát ott a kitört vulkánok nagy része az ott ülepedett le, tehát víz alatt zúdult szerteszét nagyon nagy sebességgel, és aztán a vulkánnak a felszínbe is szakadt. Tehát itt azért nagyon súlyos dolgok történtek, minden ilyen tudás, morzsa szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik körülöttünk, például a vulkánok esetében, és ezt fel tudjuk használni a jövő szempontjából.
Egyébként, hogyha magát a vulkáni működést nézzük, akkor milyen volt ennek a vulkánnak a működése?
Tehát erre azt mondjuk, hogy úgynevezett freatom magmás. Tehát ez azt jelenti, hogy magma és víz keveredése okozta a nagyon heves, intenzív, robbanásos reakciót, és okozta ezt a vulkáni működést. A típusát tekintve ez ilyen magma-víz kölcsönhatásnak tekintető, tehát ez olyan, amikor a forró olajra ráteszünk a mirelit, fagyot, halat, és akkor sisteregés. Bizony azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha azt csak oda tesszük, mert szerteszét fog spriccelni, tehát azért ez egy kicsit leképezi ezt a nagyon heves reakciót, tehát a forró és a hideg anyagnak a reakcióját. Tehát a freatommagmás kitörések a leghevesebb robbanásos kitörést okozzák. Ez az egyik, ami pontosan a másik, a nagysága, amelyben vannak azért viták, mert marha nehéz azért ezt megbecsülni egy víz alatti kitörésnél, hogy mekkora a nagyság, mert látjuk azt, hogy 58 km magasra emelkedő kitörési felület, nem ez számít, hanem a vulkanológiában a nagyságot, ugye mint a földrengéseknek is ugye vannak fokozatai a Richter skála szerint, vagy a magnitúdó skála szerint be tudjuk illeszteni, hogy mekkora az a földrengés. A vulkánkitörések esetében is van egy ilyen mérőszám, ez a VEI skála, ez a robbanásossági index, amelyet kifejezetten az ilyen robbanású kitörésekre fejlesztették ki. Ez egy 9 fokozatú skála, 0-tól 8-ig megy. Tehát 8 az már a szupervulkáni kitöréseknek a kategóriája, és ezt úgy alkották meg ezt a skálát, hogy a vulkáni működés során a felszínre került anyagnak a térfogatát veszi alapul, tehát mekkora mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ez a skála, ez logaritmikus, tehát minden fokozat között egy 10-szeres szorzó van. És a legnagyobb, a V8-as, az a szupervulkánkitörés, akkor 1000 köbkilométer mennyiségű anyag kerül a felszínre. Tehát ez a kitörés, ez valahol lehet, hogy elérte a V6-os fokozatot, ami 10 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag felszínkerülését jelenti, és ez azért fontos, mert a 21. században ez volt az első ilyen V6-os, ha az volt, de minden esetre a legnagyobb volt, és eddig még egy hasonló nagy V5-ös fokozatú kitörés volt, ez a chilei Puyehu Cartancalli 2011-ben, de nem volt hasonlóan nagy, tehát V5-ös, 6-os nagyságú kitörés még a 21. században. Ezzel szemben a 20. században 12 ilyen volt.
Oh.
Tehát most letelt 26 év, voltán két ilyen nagy kitörés, de ha statisztikailag nézzük, hát akkor még azért várható, hogy lesznek. Ha nem is 12, lehet, hogy csak 10, de akkor is még kell 8 nagy.
Igen, és azoknak tehát, lehet, hogy jóval nagyobb lesz a hatása, mint tehát, ennek.
Hát, hogy hol lesz, hogy ez most víz alatt, szárazföldön, lakott település közelében, tehát azt tudni kell, hogy jelenleg a túlnépesedés miatt több mint 8 milliárdan vagyunk már a Földön, tehát most már több mint 800 millióan, tehát az a Föld összlakosságának több mint 10%-a, aki valamilyen szinten vulkáni veszélyben van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 800 millióan élnek egy olyan vulkán közelében, 100 kilométeres közelében, amely vulkán nagy kitörést tud produkálni. És a modern történelemben nem volt még olyan példa, amikor ilyen nagy népsűrűségi területen egy vulkán kitör, és annak a megtapasztalását éljük meg. Tehát most csak összehasonlításképpen ez egy távoli vulkán kitörése volt, szerencsére nem okozott katasztrófát, de ha egy ilyen kitörés egy olyan területen történik, ahol több millióan laknak, és tucatni olyan példát lehet sorolni a Fujitól a mexikói, ahol egy nagy kitörése képes vulkán közelében több millióan laknak, annak a következményeit jelenleg még nem tudjuk felmérni. Egyrészt azért, mert az emberek a földbe dugják fejüket, mert ami problémáról nem tudnak, az akkor boldogítja őket, tehát nem készülnek fel, hogy vannak ilyenek, pedig a vulkanológusok újra és újra elmondják, és én is ezért újra és újra elmondom, hogy lesz ilyen esemény, fel kell készülni. Tudunk egy-két helyen, ahol ez komoly gondot okoz, csak Nápolyra gondoljunk, ahol a Campi Flegrei, az egy olyan vulkán, amely szintén víz alatti vulkán, egy víz alatti kaldera vulkán, és annak a peremén élnek több százezren. Utoljára 1538-ban volt vulkánkitörése, és megint csak nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb, hanem az a kérdés, hogy mikor. És vannak földrengések, a felszín emelkedik, 2005 óta már több mint egy métert emelkedett, tehát a vulkánok élnek, és azt is tudni kell, hogy igen, vulkánkitörés lehet nagy népsűrűségű területen is.
A vizsgálatok gondolom nem fejeződtek be, tehát továbbra is van még mit megmagyarázni vagy megvizsgálni.
Hogyne, itt a Tonga térségben is, tehát a Hunga-Tonga vulkánkitörés kapcsán is bőségesen van mit vizsgálni, akár azt is, hogy milyen magma mit csinált, miért jött a felszínre, mi okozta azt, hogy a magma elindult a magmatározóból, és aztán találkozott a vízzel, és okozta ezt a robbanásos kitörést. De hát itt a Tonga térségben is, hogyha megyünk egy kicsit olyan észak-kelet irányba, hát még számos ilyen víz alatti vulkán van. Nyilvánvalóan ez is ad még bőségesen okot, lehetőséget és indokot is arra, hogy itt ezzel komolyan kell foglalkozni, jobban megérteni, hogy mi történt, de még egyszer ráirányítja a figyelmet, hogy nem csak ez kéne foglalkozni, mert van számos olyan vulkán is, amely képes ehhez hasonlót produkálni, és jobb, hogyha előbb szerezzük meg a tudást, mint hogy később értelmezzük azt, hogy mi történt, és akkor miért történt katasztrófa. Katasztrófa az akkor van, hogyha ott ember van, anyagi javak vannak. Ez nem egy katasztrofális kitörés volt, ez egy nagyon nagy kitörés volt, de hogyha közelebb történik egy népes területhez, akkor katasztrófát okoz. Ennyi a különbség. Ugyanaz a vulkánkitörés tud katasztrófát okozni, és ugyanaz a vulkánkitörés lett természeti laboratórium, attól függően, hogy mennyien vannak körülötte.
Ön egyébként volt a helyszínen?
Nem, hát ez messze.
De milyen jó lett volna azért elmenni?
Igen, bár azért meg kell jegyezni, főleg új-zélandi kutatócsoportok dolgoztak, és a radarmérésekkel tárták fel, hogy egyáltalán milyen a vulkán alakja, hogy néz ki most, milyen volt korábban, mekkora mennyiségű vulkáni anyag, hogy terjedt szét a víz alatti felszínen, milyen változást okozott. Tehát ezek izgalmas, nem kis befektetést jelentő, de ezek a tudományos vizsgálatok mindig hasznot hoznak abban, hogy tudást produkálnak. Ez a legnagyobb dolog, tudást produkálni, ez az innovációja a tudománynak, és ez segít.
Igen, azért kérdeztem ezt, hogy értsék a hallgatók, a laikusok, hogy hogyan történik. Tehát ugye egy 100 tudósnak a bevonásával készült el ez a tanulmány. Tehát, hogy mégis tehát megkapták az adatokat elemzésre, föl volt osztva, hogy ki mit vizsgál, mit értelmez.
Így van, tehát itt ugye rengeteg megfigyelési adat van, és nagyon sok aspektusból lehet ezt feldolgozni, tehát ennek vannak légkörfizikai hatásai, vannak a vulkáni működésre vonatkozó hatásai, a magmának a fejlődése, tehát nagyon sokféle képen lehet ezt értelmezni, feldolgozni, tehát sok különböző tudományterületen dolgozó csapatnak ad munkát. És ebben történt egy összefogás, amelynek a cél az út, hogy akkor összesítsük ezeket az eredményeket, és ez eredményezte ezt a munkát. De számos publikáció is készült. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan is értelmezhetjük mindezt.
De egyébként a mai technológia az tökéletesen alkalmas arra, hogy előre tudják jelezni, hogy mikor fog körülbelül kitörni a vulkán?
Azt fontos hangsúlyozni, ugyanúgy, mint bármivel, még akár az időjárás esetében is, hogy nem vagyunk jósok. Tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor, napra pontosan, mert az embereknek ez kell, hogy akkor pontosan...
De ha jelez a műszer például?
A műszer az jeleket fog adni, ebben az esetben a vulkáni működés esetében jobban állunk, mint a földrengések esetében, mert a földrengéseknek nincsen előjelei, egy vulkánkitörésnek lehetnek előjelei, mégpedig ez abból fakad, hogy a magma nyomakszik fölfele, és akkor földrengések pattannak ki, akkor felszínemelkedés történik, gázok jöhetnek ki, ezeket tudjuk észlelni, de a nagy kihívás az, ebből megmondani azt, hogy ebből mikor lesz valami. Csak egy példát mondok. Izlandon az elmúlt időszakban számos vulkánkitörés történt a Reykjanes félszigeten. Utoljára tavaly augusztus elején fejeződött be egy vulkánkitörés, és azóta már eltelt, nem is tudom, hogy 200 nap. És azóta is emelkedik a felszín. Tehát most már több mint 25 cm-t emelkedett azóta, csak gondoljunk bele. Ez azt jelenti, hogy magma nyomul be olyan 3-4 kilométer mélységben lévő magmatározóba, és folyamatosan töltődik fel egyre nagyobb a nyomása. Mert ezzel tudjuk magyarázni azt, hogy a felszín emelkedik. De az a nagy kérdés, hogy ez mikor fog a felszínre törni, ehhez az kell, hogy akkora legyen a nyomás, ami meghaladja a kőzetes szakító szilárdságát, és akkor fel tud nyomulni. Ennek az előjele pedig nagyon-nagyon rövid idő lesz. Az elmúlt idő tapasztalat alapján a kitörés előtt talán fél órával, egy órával tudják az ott lévő szakemberek, hogy na ez a vulkánkitörés előjele, ennyi, fél óra, egy óra. És ez alatt ki kell telepíteni a Tikagunában fürdőző turistákat, közelbe lévő település, Grindavik, hát már van nagy rész néptelen, de az ott lévőket, tehát nagyon gyorsan intézkedést kell hozni. De ezt nem lehet megmondani, hogy hát kérem szépen holnap 4 órakor, akkor vulkánkitörés, ezt nem tudjuk megmondani. Annyit lehet mondani, hogy bármikor, akár egy óra múlva, akár ma este, akár holnap reggel is ez bekövetkezhet, de lehet, hogy csak 1-2 hét múlva, vagy 1-2 hónap múlva.
Azért kérdeztem erre rá, mert pontosan így mondta, hogy ennek azért vannak vonzatai, tehát gazdasági vonzatai, turistákat kitevés, stb. És filmeket tudom hozni, mert a Dante Pokla volt, ami után rengeteg vulkánkitöréssel kapcsolatos film készült, egyik ilyen, másik olyan, most a minőségéről ne beszéljünk. De ugye a Dante Poklában beszéltek erről, hogy kitelepítsük a lakókat, és hogy pénzügyileg, gazdaságilag annak a városnak ez mit fog okozni. Tehát olyan előfordulhat a mai világban, mint ami a Dante Poklában, hogy nem hisznek a vulkanológusoknak, hogy már pedig ez fenyegetettség, és ki fog törni. És ott vannak a jelek, és mégsem hisznek.
Ilyen volt, hogy lesz-e, ezt megint csak nem tudom megmondani, de ez egy nagyon érzékeny probléma, amikor arról van szó, hogy egy jövőbeli esemény kapcsán azt mondja a szakember, hogy már pedig 1000, 10000, 100000 embernek hirtelen el kell hagyni az otthonát. És ott van az a feszültség, hogy akkor valóban be fog-e következni egy olyan esemény, mikor fog bekövetkezni, és ha nem következik be, akkor mit gondolnak az emberek? Tehát ez egy óriási szíka teher egy szakemberen, aki nem ahhoz szokott, hogy most ilyen utasítást kiadjon, hanem ahhoz, hogy mi jobban megértse a természetet. De volt ilyen, 1985-ben a kolumbiai Nevada del Ruiz esetében ott voltak már előtte felmérések, vulkanológusok felmérték, hogy milyen veszély lehet. Erre szolgál az, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mely területek milyen veszélyben vannak, és akkor ennek kapcsán ott a szükséges intézkedést meg lehet tenni. Tehát ott főleg olasz vulkanológusok dolgoztak, mert akkor még nem voltak annyira erősek a helyi vulkanológusok, és ott felvázolták azt, hogy akár még több 10 kilométer távolságban lévő települések is, városok veszélybe lehetnek, amelyek folyóparton vannak, mert itt nagy a iszapár, a úgynevezett lahárnak a lezúdulási veszélye. De nem vették figyelembe ezt, elutasították a települések vezetői, és óriási tragédia történt, több mint 25 ezer halott Armero városa teljesen elpusztult, mert nem voltak erre felkészülve, és bekövetkezett az, amit előre jeleztek valamilyen módon szakemberek, de nem fogadtak meg. De ugyanez 1902-ben történt Martinique szigetén a Montpellier kitörés esetében, ott is egy teljes város pusztult el 30 ezer lakossal. Tehát vannak ilyen példák, ezek mindig olyan események, amik után megindul valami, mert az ember mindig sajnos abból tanul, amikor bajba van, de vannak jó példák is, tehát a 85-ös Armerói katasztrófa után az Egyesült Államok létrehozott egy VDAP gyorsan bevetető vulkanológiai csoportot, amelynek az is célja volt, hogy ezen fejlődő országban segítse a vulkanológiai munkát, és hogy ott is legyenek kiváló szakemberek, és tudják a műszereket kezelni, tehát a műszeres fejlődés az nagyon-nagyon megy előre, de kell a szakember is, aki ezt érti, hogy akkor azok a műszereknek a jelei mit mondanak, és elindult egy ilyen nemzetközi segélyprogram ezzel a VDAP-val, és amikor 1991-ben a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán kezdett mozgolódni, ami több száz évig nem mutatott semmi jelt az aktivitásra, tehát szunnyat, hosszan szunnyat. A közelében benszülöttek is éltek, és vagy 4-500 évig biztos, hogy nem tört ki. Tehát egy ilyen vulkán kezdett mozgolódni, akkor ezt a VDAP csapatot oda elküldték, és nagyon gyorsan felmérték azt, hogy ez egy roppant veszélyes vulkán ez a Pinatubo, és ennek következtében tízezreket telepítettek ki. És óvták meg így az emberek életét ezzel, hogy egy nagyon gyors beavatkozást végeztek, és egy nagyon gyors vulkáni veszély felmérést végeztek. Tehát vannak jó példák is, látjuk azt, hogy vannak katasztrofális példák is. Az elmúlt időszakban több a jó példa, de mindig ott van ez a pszichikai tényező, hogy hogyan lehet az ott élőknek megmondani, hogy na most akkor ki kell települni, tehát csak egy példát megint hagyhozzam a nápolyi térséget, hogyha ott eszkalálódik a helyzet, akkor adott esetben egy millió embert ki kell telepíteni. Hogy történik? A modern világban ilyenre nem volt példa. És nem tudjuk, hogy ez hogyan fog történni, mert sajnos most azért nagyon meg kell küzdenünk az áltudományos erősödéssel is, tehát hogy az embereket meg kell győzni, hogy mi történhet, és hinni kell a szakembereknek. Tehát azért ez egy nagy kihívás a jövőre nézve, de azt gondolom, hogy igen, erősödik a tudományunk. El kell fogadni azt, hogy nem vagyunk jósok, senki sem jós, nincsenek ilyenek, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap-holnap után, főleg az ilyen események kapcsán, viszont az előrejelzés nagyon sokat jelent, rengeteget jelent, a felkészülés, az óriásit jelent, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Katasztrófa akkor lesz, hogyha ez váratlanul ér, vagy pedig nem fogadják meg a szakembereknek a meglátásait.
Emellett egyébként mivel foglalkoznak? Az ön kutatócsoportja.
Az én kutatócsoportom az azzal foglalkozik, hogy mi történik a magmában vulkánkitörések előtt, tehát mi az a folyamat, amely elindít egy vulkánkitörést. Tehát mi a Kárpát-medencében, ahogy mi mondjuk a Pannon-medencében dolgozunk, mert ez is egy vulkanológiai természeti laboratórium, tehát itt nem most az elmúlt időszakban történtek nagy vulkánkitörések, de az elmúlt 18-20 millió évben itt folyamatosan voltak nagyon változatos vulkánkitörések, amelyeknek az öröksége vulkáni képződmények itt vannak a térségünkben. Ráadásul a legutolsó vulkánkitörés az mindössze 30 ezer évvel ezelőtt történt, tehát ez egy nagyon fiatal, ez a székelyföldi csomád. Nekünk a székelyföldi csomád az én kutatócsoportomnak egy olyan természeti laboratórium, amelyben igyekszünk azt megérteni, hogy a hosszan szunnyadó vulkánok hogyan működnek. működnek. Ez azt jelenti, hogy arra vannak tudományos megfigyeléseink, adataink, hogy ez a vulkán olyan, hogy van, hogy nem egyszer több tízezer évig nem tört ki, aludt, és aztán felújult a vulkáni működés. Ezek is olyan események, amelyek fontos a társadalom számára, mert hogyha valami hosszú ideig nem történik, akkor azt mondják, hogy az már nincs is, az a vulkán már inaktív, de számos olyan esetet és példát tudunk felhozni arra, hogy több tízezer év után is még lehet vulkánkitörés. Innentől kezdve ez egy érdekes esemény, és a csomád az ebben lehet azt mondani, hogy egy kulcsfontosságú szereplő, hogy ennek a működését jobban megértsük, és természetesen ezzel rá tudjuk irányítani a figyelmet térségünkre is, az itt folyó vulkanológiai kutatásokra. Ezek a kutatások olyanok, amelyek általános érvényűek, általában a társadalomnak a jólétéhez, a biztonságához járulnak hozzá. Tehát itt azt gondolom, hogy ahol ilyen kutatások folynak, és még egyszer a mi térségünk kifejezetten alkalmas ilyenre, az fontos, hogy ezek a kutatások menjenek. Márpedig azt lehet mondani, hogy háborúra is békében kell készülni, tehát ilyen nagy katasztrofális eseményeknek a bekövetkeztét is nekünk békeidőben kell megérteni, tehát akkor, amikor nem történik éppen vulkánkitörés. Tehát nem haszontalan az a vulkanológiai kutatás, ami akkor zajlik, amikor éppen nincs kitörés. Hát akkor tudjuk leginkább megérteni, hogy mi zajlik, amikor egy ilyen esemény történik, ami lehet csak néhány óra, vagy ahogy itt is láttuk, 15 óra, hát akkor már készen kell állni, hogy akkor azt adott esetben előre lehessen jelezni. És erre is vannak jó példák, amikor vulkanológusok előrejelzése több tízezer ember életét mentette meg. Nem akkor kezdték el a vulkanológiát tanulni, hanem hosszú-hosszú tapasztalat vezetett ahhoz, hogy ők felismerjék azt, akár 2010-ben a Merapi kitörés esetében, vagy néhány évvel ezelőtt a karibi La Soufrière vulkán kitörés esetében, hogy ott olyan következhet be, ami miatt az ott élőket nagyon gyorsan el kell szállítani. És ez a gyors döntés és a időben meghozott intézkedés több ezer, több tízezer ember életét óvta meg.
Hallgatva önt, és amit mondott az előzőekben, egy kérdés fölmerült bennem, van utánpótlás? Például Magyarországon van utánpótlás? Látjuk, hogy a természettudományok milyen helyzetben vannak.
Igen, sajnos ezzel is meg kell birkózni, hogy a természettudományos oktatás az teljesen visszaszorulva van, már pedig fizika, kémia, biológia, matek nélkül nem tudjuk megérteni a Földünknek az eseményeit, tehát igenis szükség van az embereknek arra, hogy ezt a tudást megszerezzék. Mi azon dolgozunk, például, hogy a vulkanológiai utánpótlás is meglegyen. Azt gondolom, hogy igen, vannak nagyon tehetséges fiatalok, akik tudomány felé fordulnak. Nekem 13 évig volt egy kutatócsoportom, most egy lendület kutatócsoport is alakult, tehát itt a térségben azon, hogy van jó hagyományos, erős támpontja annak, hogyha valaki vulkanológiát szeretne tanulni, vagy ebből szeretne kiindulni. Szerte a világon vannak kiváló magyar vulkanológusok is, tehát azt gondolom, hogy igen, és nekünk ebben felelősségünk van. Még egyszer, ez egy közös globális érdek, hogy ahol vannak iskolák, onnan kerüljenek ki tudósok, ez nem úgymond nemzeti érdek, ez általános érvényű, hogy segítsük a tudás növekedést, mert soha nem lehet tudni azt, hogy mikor, hol kell majd erre alapozni, és kinek lesz majd a vállán a teher, hogy döntést hozzon, hogy például kitelepítést kell fogadnatosítani.